ami Urunk mondja, eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Amen. Foglaljunk helyet. Énekeljük a 345. dicséretünk mind a 4 versszakát. Az első vers így kezdődik, ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Imádkozzunk. A magvetőről szóló példázatodban azt mondtad nekünk, Urunk Jézus, hogy a magvető mindenhova veti a magot, az ígét. És az ígével nincsen semmi gond. Abban minden benne van, amire szüksége van a mi lelkünknek. Urunk, a baj velünk van sokszor, akik hallgatjuk a te ígédet, mert a szívünk és lelkünk nem jó föld. Tele van kavicsokkal, tele van gyommal, nem kap vizet. Urunk, szeretnénk megvallani neked, hogy a szívünk sokszor valóban nem kész arra, hogy a te jó és számunkra nagyon is hasznos ígédet befogadjuk. Szeretnénk most arra kérni téged, hogy miközben hangzik az ige, ne csak úgymond kívülről dolgozz, Urunk, hanem bennünk is, a szívünkben, tisztíts meg minket, hogy a te igéd jó földbe találjon nálunk. És kérünk, Urunk, hogy adj nekünk termést, akár százszorosát is annak, amit eddig tapasztaltunk életünkben. Kérünk, irányítsd most a mi figyelmünket önmagadra. Amen. Ma este a Filippiekhez írott levélből olvassuk Isten igéjét, a 2. fejezet 6. versétől a 11. versig terjedő szakaszból. Pál a következőt mondja Jézusról. Amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten is felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Szeretném röviden összefoglalni, hogy mi volt szó az előző 2 estén. Arról beszéltünk, hogy a Biblia nem más, mint egy kozmikus háborúnak a története. Első nap a háború kitöréséről beszéltünk. A kísértő színre lép, az ember elbukik, és minden romba dől. Egy képet mondtam mindennek illusztrálására, olyan ez, mint amikor egy hurrikán valahol végig söpör, és amivel találkozik, azt mind elpusztítja. A 2. nap arról beszéltünk, hogy vajon képes-e az ember a saját erejéből felállni, úgymond változtatni ezen a helyzetén. És azt láttuk az igében, hogy nem. Mert nem vagyunk jók, megnyomorítjuk egymás életét, nincs békességünk, nem keressük és nem is ismerjük Istent. Tehát itt zártuk le tegnap, és azt ígértem, hogy a mai estétől kezdve már valóban az evangéliumról fogunk beszélni. Ugye az evangélium azt jelenti, hogy jó hír vagy örömhír, milyen jó hírt lehet nekünk mondani embereknek, akik abban a helyzetben vagyunk, amiben vagyunk, és saját magunktól nem is tudunk kikecmeregni belőle. A jó hír az, hogy van valaki, aki tud rajtunk segíteni. Hát ki ez a valaki, és milyennek kell lennie? Nem tudom, ki az, aki jelentkezett állásinterjúra az utóbbi néhány évben, tehát amire még visszaemlékszik. Ha valaki elolvas egy álláshirdetést, akkor ott leírják általában, hogy mit várnak el attól, akit alkalmazni szeretnének. Elvárják a szakmai ismereteket, számítógépes ismereteket, nyelvtudást, néha vezetői engedélyt, alkalmanként odaírják, hogy az illető legyen alkalmas a csapatmunkára, köteleződjön el hosszú távon, és még sok mindent. Tehát, ha valakit alkalmazni akarnak, akkor megmondják, hogy pontosan milyen embert szeretnénk. Ugyanígy az ember megsegítésének a munkája, amiről a Biblia úgy beszél, hogy ez a megváltásnak a munkája, ennek szintén van úgymond egy leírása. Milyennek kell lennie a mi segítőnknek, a mi megváltónknak. A Biblia alapján, az Ószövetség alapján két úgymond szükséges feltételt kell kiemelnünk. A mi megváltónknak embernek kell lennie. Tegnap este már utaltam rá, hogy ha az ember ront el valamit, akkor az embernek kell helyrehoznia. Rögtön hozzátettem, hogy erre képtelen, ugyanakkor ez a törvény igaz és megáll. A megváltónak embernek kell lennie, mert nekünk kell helyrehoznunk, amit elrontottunk. Ugyanakkor azt is megtudjuk, hogy a megváltónak egyben Istennek is kell lennie. Azért, mert egyedül ő tudja helyrehozni, amit mi elrontottunk. Tehát a mi feladatunk, de egyedül ő képes rá. Ezért kell egyszerre Istennek és embernek lennie. Hadd mondjak erre két ószövetségi ígéretet, proféciát. Az első este már utaltam rá, hogy Isten azt mondta a kígyónak, hogy hasadon járj, port egyél, ellenségeskedést támasztok, ki között? Közötted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. És ebben benne van, hogy mivel a megváltó az asszony utódja lesz, ezért emberről beszélünk. Tehát a megváltó egy ember. Hadd utaljak ugyanakkor Isten és Ábrahám szövetségkötésére. Tudom, ez egy kevésbé ismert történet, ezért kicsit összefoglalom. Isten ígért valamit Ábrahámnak, és azt mondta, hogy mindezt szeretném hivatalos formában közölni veled, és úgymond pecsétet tenni erre a megállapodásra, kössünk egymással a szövetséget. És úgy kötöttek egymással a szövetséget, ahogy ez abban az időben szokásos volt. Tehát nem kezet fogtak, nem aláírták, hanem hoztak állatokat, mármint Ábrahám hozott állatokat, ketté vágta őket, és elhelyezte a fél-fél állatot egymással szemben, sok-sok állatot. És létrejött egy folyosó. Az volt a szokás abban az időben, hogy a szövetséget kötő felek mind a ketten átmentek ezen a folyosón, és ezzel azt fejezték ki, hogy amennyiben én megszegem a szövetséget, tehát azt, amire én ebben a szövetségben ígéretet tettem, akkor az történjen velem, ami ezekkel az állatokkal. Halljak meg! És itt jön az igazán érdekes csavar a történetben, nevezetesen az, hogy Isten álmot küldött Ábrahámra, és Ábrahám elaludt, és nem ment át az állatok között. Azt olvassuk, hogy Isten, mint egy tüzes kemence képében egymaga ment át az állatok között. Magyarul azt mondta, hogy ha valaki ebben a szövetségben bűnt követel, annak én fogom hordozni a következményeit. Ha én követem el akkor is, bár én nem követek el, mert én bűntelen vagyok, ha Ádám követi el, ha az ember követi el, én hordozom. Tehát már az Ószövetségben is benne van, hogy az, aki segíteni tud rajtunk, ami megváltunk, az egy személyben ember és Isten kell legyen. Hogyan történhet ez meg? Hát úgy semmiképpen, hogy az egyik ember gondol egyet, és azt mondja, hogy akkor én most Isten is leszek. Mert ez lehetetlen, nem tudunk feljebb ugrani. Ez csak fordítva történhet meg, hogy Isten hoz egy döntést, hogy akkor én most emberré is leszek. És erről szól többek között az az ige, amit most felolvastam. Isten emberré lett. Ezt olvassuk a Filippi 2:6-7-ben. Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Tehát egyenlő Istennel, de mégis emberként élt. Teljes mértékben Isten, és teljes mértékben ember. Pál itt csak röviden utal Jézus születésének a történetére. Mi ezt sokkal jobban, sokkal részletesebben ismerjük az evangéliumokból. Ugye az evangéliumi történetek úgy kezdődnek, hogy megjelenik egy angyal Máriánál, és azt mondja, hogy téged a magasságos ereje fog beárnyékozni. Magyarul a Szentlélektől fogsz fogadni. Ugyanakkor te fogod megszülni. Úgymond Isten az apa, te pedig az anya. A te gyermeked egy személyben Isten, és egy személyben ember, fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, ahogy az apostoli hitvallásban szoktuk mondani. És most hadd hozzak ide egy történetet, ami valószínűleg mindannyiunk számára ismerős. Néhány évvel ezelőtt kínai katicákat telepítettek Magyarországra. Ugye tudunk erről, cikkeztek róla az újságok, interneten is láthattuk őket, sőt, valószínűleg már találkoztunk velük élőben is. Azért hozták be a kínai katicákat, mert állítólag bizonyos kártevőket velük jobban lehet hatástalanítani. Csak egy valamivel nem számoltak, hogy a kínai katica ki fogja szorítani a magyar katicát. Ezért van az, hogy manapság egyre kevesebb olyan igazán piros, hétpöttyös katicával találkozunk. Sokszor ugye emiatt úgy elkeseredünk, vagy ha nem is keseredünk el annyira, de azért olyan szomorúak vagyunk, hogy hát mi szeretjük a kis katicát, hát most mi lesz vele. Hadd kérdezzem meg, ha megmenthetnénk a magyar katicákat azáltal, hogy katicává leszünk, egy valaki közülünk, és katicaként éli le az életét, megtennénk? Lenne akár csak egy ember is? Azt gondolom, hogyha sikerülne találnunk egy embert, aki erre vállalkozna, még ő is jóval kevesebbet hajtana ezzel végre, mint amit Jézus Krisztus tett értünk. Mert a mindenható Isten és az ember között lényegesen nagyobb a távolság, mint amekkora az ember és egy katica között. Mert ott a teremtő és a teremtmény távolságáról beszélünk. Itt pedig csupán két teremtménynek a távolságáról. Érezzük meg azt, hogy mekkora áldozatot vállalt Jézus már csak azáltal, hogy emberré lett. Ott hagyta a mennyet, ott hagyta a dicsőséget, az elismerést, úgymond az angyali seregeket, akik őt dicsőítették, magasztalták, és megszületett erre a földre emberként, kitéve betegségnek, öregedésnek, mindenféle kínnak. Jézus hatalmas áldozatot vállalt ezáltal. De Krisztus még ennél is többet tett értünk. Fogalmazzunk így bátran, sokkal többet. Ezt így olvassuk a Filippi 2:8-ban. Engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tehát Jézus nem csak egy kellemetlen utazást vállalt, lejött a mennyből, itt éldegélt, aztán majd visszamegy. Nem csak ezt vállalta. Ugye sokszor valami ilyesmit csinálnak a misszionáriusok, elnézést a rossz hasonlatért, amikor fogja magát egy misszionárius, és elmegy néhány évre mondjuk Afrikában egy dzsungelbe, vagy valahova Ázsiának egy veszélyes részére, eltölt néhány évet, aztán hazajön. Hát tudja azt, hogy azért nagy valószínűséggel haza fog jönni. De Jézus úgy jött erre a földre, hogy tudta, hogy nekem ott lesz a végem. Pontosan tudta, mi vár rá. néhány úgymond szóban arról, hogy mit tudott Jézus előre, mi vár rá. Tudta, hogy lesznek emberek, akik irigykednek majd. Itt van egy nagy tanító, az emberek oda mennek, hallgatják, híre van, és azt fogják mondani a farizeusok, hogy hát ez az ember nekünk nem kell, mert csak elviszi a népet. Tudta, hogy meg fogják gyűlölni. Nem maradnak meg úgymond az irigység szintjén, hanem a szívük megtelik keserűséggel és gyűlölettel. Tudta, hogy lépten nyomon felkeresik majd, és csapdát állítanak neki. Vitákat generálnak, és ebben olyan csapdákat rejtenek el, amelyekből véleményük szerint nem lehet kiszabadulni. Tudta azt is, hogy lesz majd valaki, aki elárulja őt. Valaki, aki ott volt vele 3 éven keresztül. Akit ő úgymond befogadott, szeretett. Tudta, hogy eljön majd a tárgyalás ideje, amikor is hazugságokkal fogják vádolni. Tudta, hogy meg fogják majd verni, ostorozni. Tudta, hogy tövis koronát nyomnak majd a fejébe. Tudta, hogy keresztre feszítik, nem is akárhogyan, hanem belecsapva a szegeket a kezébe és a lábába. Tudta, hogy a kereszten sem fogják békén hagyni, mert gúnyolódni fognak. Azok is, akik körülállják, meg azok is, akiket vele együtt feszítenek meg. Tudta, hogy szomjazni fog. A kereszten az elítéltek mindig szomjaznak, őrült fájdalmakat élnek át. Tudta, hogy fulladni fog, hiszen általában ez okozza a végső halált, és tudta azt, hogy az utolsó pillanatban az ő atya is ellene fordul majd. Mert nem csak azt látja majd, hogy ott van az én szeretett fiam, hanem azt látja majd, hogy ott van valaki, aki magára vette a bűnt. És ő ott már a bűnt látta a fián, csak a bűnt. És amikor Jézus felkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, az jelentette az ő szenvedéseinek a csúcspontját. És amikor ez megtörtént, és amikor hozzátette azt is, hogy elvégeztetett, akkor meghalt. Elvégezte a nagy munkát. Ki az közülünk, aki az életét adná egy másik emberért? Gondolkodtunk már ilyenen? Van ilyen ember? Talán a családtagjaink között van, ugye? Nem mindenki. Családja válogatja, lehet, hogy valakiért nem adnánk az életünket, onnan sem. De azért talán van valaki a családunkban, a házastársunk, a gyermekünk, az unokánk, akiért mégiscsak lemondanánk az életünkről. Hogyha oda kerülne, odaadnánk bármelyik szervünket, vagy mit tudom én. Hadd tegyem fel a következő kérdést. És arra hajlandóak lennénk, hogy a szeretett családtagjainkat áldozzuk fel más emberekért? Akikért mi is alig áldoznánk fel az életünket, akiket annyira drágának tartunk? Azokat hajlandóak lennénk feláldozni? Én ilyen emberrel még nem találkoztam. És most ennek fényében hallgassunk meg egy igét, amit már lehet, hogy sokszor hallottunk, de nagyon ritkán gondolunk bele. 1 Korintus 2.9. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Mit látunk? Mekkora áldozatot vállalt értünk az Isten? Először emberré lett, majd végigjárta azt az utat, amit elhatározott, ami tele volt fájdalommal. Jézus részéről az önfeláldozás fájdalmával, az Atya részéről pedig annak a fájdalmával, hogy mindezt végig kell néznie. De mindezt vállalta, mert egyedül így lehetett segíteni az emberen, egyedül így lehetett a megváltást véghez vinni. Gondoljunk bele, hogyha ennél kevesebb is elég lett volna, akkor Isten végigcsinálta volna mindezt? Akkor hagyta volna, hogy keresztre verjék a fiát? Nem hagyta volna, egészen biztos. És most nézzük meg, hogy mit ért el mindezzel Jézus Krisztus. Mire volt ez jó számunkra? Jézus a kereszten megszerzett számunkra két dolgot. Az egyik a bűnbocsánat. Az Ószövetségben már beszéltek előre a bűnbocsánatról. És ki is ábrázolták. Azt mondták, hogy itt vagyok én, a bűnös ember, hozok egy ártatlan állatot, egy bárányt. Ő nem követett el semmit. Én bűnös vagyok, ő meg ártatlan. És én most ráhelyezem nyilván jelképesen a bűneimet erre az állatra. Hát nem lehet egy állatra ráhelyezni a bűneinket, de jelképesen ezt akarták úgymond a szertartások kifejezni. És miután ez megtörtént, az állatot feláldozták, az ember pedig szabadon távozhatott. Úgymond megtisztulva a bűneitől. Ebben hittek, hogy Isten kegyelmes hozzájuk, és ezt ábrázolta ki, előre nézve, úgymond Krisztus áldozatára sok-sok szertartás. Amikor eljött úgymond az új szövetségnek a kora, akkor Jézus ugye színre lépett, és ez a színre lépés azzal kezdődik, hogy Jézus megkeresztelkedik, és a következő jelenet zajlik le. Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Magyarul mindaz, amiről az Ószövetség beszélt a bűnbocsánat kapcsán, az Jézusra mutatott. Benne válik úgymond valósággá. Azok csak ányképek voltak, ígéretek. De eljött az Isten igazi báránya. Mi történt a kereszten? Ott volt úgymond a bűnös ember, ott volt az ártatlan Istenember, Jézus Krisztus, és a mi bűneink rálettek helyezve. Jézus feláldoztatott, és mi úgymond megszabadulva távozhatunk bűntől mentesen. Ezt jelenti a bűnbocsánat. Hadd mondjak el egy történetet azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent a bűnbocsánat öröme. Hogyan lehet ezt felfogni, mihez lehet hasonlítani? Néhány évvel ezelőtt a karácsonyt megelőző nagy bevásárlásra indultunk a feleségemmel. Nálam volt egy 70 literes hátizsák, ő vásárolt, és amit vásárolt, azt szépen egymás után belesülyeztettem a hátizsákba. Hát volt ott hús, káposzta, zöldségek, gyümölcs, dió, magyaró, fűszerek, méz, minden. És amikor megtelt a hátizsákom, akkor véget ért a bevásárlás. Lehet, hogy egyébként azért ért véget a bevásárlás, mert megtelt a hátizsákom, a feleségemből kinézem, hogy ő még mást is talált volna. Kimondhatatlanul nehéz volt az út hazafelé. Feri bácsi mondja gyakran, hogy a csigát még elhagyom. Hát lehet, hogyha felfelé kellett volna mennem az úton, akkor nem hagytam volna el a csigát, de hála Istennek egy kicsit lejtett. És amikor hazaértünk, akkor leraktam azt a hátizsákot. Ha ott és akkor rendeztek volna egy olimpiát, akkor biztos vagyok benne, hogy én ugrottam volna a legmagasabbra. Mert megszabadultam egy hihetetlen súlytól. Valami ilyesmi a bűnbocsánat öröme. Megszabadulunk attól, ami a lelkünket fogva tartja és nyomja. Egy másik dolgot is megszerzett Jézus a kereszten, és ez nem más, mint az örök élet. Térjünk vissza egy pillanatra Ádámhoz és Évához. Ádám és Éva egy lépésre álltak az örök élettől. Ha engedelmeskednek Istennek, akkor úgymond megtették volna ezt a lépést, és akkor most mi mindannyian a mennyben lennénk. De ők ahelyett, hogy előre léptek volna, tettek egy lépést visszafelé. Bűnt követtek el, és ez jelentette úgymond a visszalépést. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, akkor ezt a két lépést, ami hiányzik az örök élethez, egyszerre megtette helyettünk. Két óriási lépésről van szó, amit mi nem tettehettünk volna meg önmagunktól. Úgymond megnyerte számunkra a bűnbocsánatot, ez az első lépés, és az ő engedelmes életével, azzal, hogy Isten minden törvényét és parancsolatát betartotta, nem csak úgymond az előírt ószövetségi parancsolatokat, hanem mindent, ismerve az Isten szívét, gondolatát, mindent teljes mértékben engedelmesen élt, ezzel megtette a második lépést, és ezzel elérte számunkra az örök életet, vele együtt most már beléphetünk a mennybe. Nem tudok olyan történetet mondani, ami érzékeltethetné, hogy milyen érzés az örök életnek az öröme. Azért nem tudok ilyet mondani, mert én még nem láttam színről színre Jézust. Mégis ahogyan a nap tükröződik a holdon és a csillagokon, úgy az örök élet öröme tükröződik István vértanú arcán és szavaiban. Ezeket szeretném most felolvasni. Amikor ezeket hallották, mármint a zsidók, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene, István ellen, aki bizonyságot tett nekik az Úrról. Ő azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt, íme látom a megnyílt eget, és az emberfiát, amint Isten jobbja felől áll. Akkor azok hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak, azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig egy Saul nevű ifjú lába elé tették le felső ruháikat. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott. Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet! Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott. Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt! És amikor ezt mondta, meghalt. Ránézésre szomorú történet, és természetesen valóban szomorú is, ugyanakkor azt látni egy emberen, hogy ő erre számít. Pontosan tudja, hogy bármit kell most átélnie, ő utána egyenesen Jézus Krisztus karjaiba fog menni. Látom a megnyílteget, látom az Urat, és bocsáss meg nekik, nincs harag a szívemben, semmi. Hogy is lehetne harag, amikor én az örök életbe távozom innen? Tehát Jézus eljött, vállalta a kereszthalált, és megszerezte mind a bűnbocsánatot, mind az örök életet. Ezek az ajándékok úgymond nála vannak. Hogyan részesülhetünk ezekben az ajándékokban? Hogyan vehetjük át? Van a Bibliában egy sokszor elhangzó kifejezés, hitáltal. Aki hisz Jézus Krisztusban, az átveheti tőle ezeket az ajándékokat. És itt jön az igazán izgalmas kérdés, hogy na jó, de mit jelent a hit, meg hogyan kell hinni? Hát mit jelent a hit? A hit az egy összetett dolog, de ott kezdődik, hogy elfogadom azt, ami ide le van írva. Ez számomra nem egy mesekönyv. Meg nem bizonyos embereknek a meglátásait tartalmazó gyűjtemény. Nem valami hasznos jó tanács, hanem ez az Isten szava, ami ebben le van írva, azt az első betűtől az utolsóig úgy fogadom el, ahogy van, ezek számomra tények. Itt kezdődik a hit. Hogyha valaki számára az Isten szava nem megkérdőjelezhetetlen tekintély, az az ember még távol van a hittől. Tehát itt kezdődik a hit, de ez még nem maga a hit. Attól, mert valaki elhiszi, ami ide le van írva, attól még a szíve lehet hideg. Lehet, hogy megtanult a gyermekkorától fogva úgymond a hittanórákon, meg itt ül a templomban, de ha még soha nem mozdult meg a szíve bibliaolvasás közben, ha még soha nem gondolt arra, hogy én ezzel az Istennel közelebbi kapcsolatba szeretnék kerülni, akkor az ilyen embernek még úgymond csak félúton van a hite. Mert a hit nem csak ismeret, hanem bizalom is. Bízom abban az Istenben, aki szól hozzám. És akkor válik teljessé, amikor a bizalmamat belehelyezem, mert akkor alakul ki a kapcsolat. Azzal az Istennel való kapcsolat, akiről korábban olvastam. Olyan nagy dolog, amikor valaki ezt átéli, hogy létrejön ez a kapcsolat. És hogy jön létre ez a kapcsolat? Hát sokszor nem is tudjuk. Sokszor fogalmunk sincs róla, csak úgy észrevesszük, hogy már kapcsolatban vagyunk Istennel. De van olyan is, hogy valakinek az életében olyan viharosan alakul ki ez a kapcsolat, úgymond egyik pillanatról a másikra. Egyszer csak elkezd imádkozni. És akkor érzi, hogy valaki őt meghallja. És utána olvassa a Bibliát, és érzi, hogy Isten szól hozzá személyesen. És érzi, hogy őt akarja követni. És nem is csak akarja, hanem már őt is követi. Mert igyekszik neki engedelmeskedni. Szereti, tiszteli. Tehát a hit, az ismeret és bizalom együtt. És amikor ezek együtt állnak, akkor kialakul az Istennel való kapcsolat. És amikor kialakul ez a kapcsolat, akkor rögtön a miénk lesz a bűnbocsánat és az örök élet. Nem csak egyszerre, hanem egyszer s mindenkorra. Ha valaki karácsonykor kap egy ajándékot, akkor azt általában nem kölcsönbe szokta kapni. Én még nem kaptam így ajándékot, hogy kibontottam, örültem neki, használtam, aztán egy hét múlva szólt az, akitől kaptam, hogy na, most már kiörülted magad? Mert ha igen, akkor kérem vissza. Isten sem így ad nekünk ajándékot. Az Isten ajándékai, hogy van az igében? Visszavonhatatlanok. Aki hisz, az megkapta örökre a bűnbocsánat és az örök élet ajándékát. Most már tudjuk, hogy nagyjából mit jelent hinni, ott van előttünk az ígéret, de azért lehet, hogy valakiben még ott motoszkál az a kérdés, hogy na jó, de hogyan csináljam én ezt? Hát mondjanak már nekem lépéseket, hogy hogyan higgyek. Mert lehet arra várni, hogy talán kialakul meg minden, de én tenni szeretnék azért valamit, hogy ez tényleg kialakuljon. Vagy ha van, akkor megerősödjön. Hadd bátorítsam azt, akiben ilyen kérdések motoszkálnak, hogy aki már úgymond vágyik a hitre, abban már a hit csírája ott van. Mert nem lennénk képesek vágyakozni az Istenre, hogyha már Isten legalább egy minimális szinten ne lenne jelen az életünkben. Tehát a hitre vágyakozni az már a hitnek valamiféle jelenlétére utal. De mit lehet tenni ennek megerősödéséért? Van egy ember az evangéliumokban, akiről annyit tudunk, hogy volt egy beteg kisfia. Mindegy, milyen betegsége volt, az a lényeg, hogy elvitte Jézushoz. És Jézus megkérdezte tőle, hogy hiszel-e? És ez az ember egy olyan választ mondott el, ami azt gondolom, hogy mindannyiunk számára iránymutató lehet, amikor a hitünk megerősödését szeretnénk. Ez az ember a következőt mondta. Hiszek, Segíts a hitetlenségemen. Van egy pici hitünk sokszor, a hitnek a csírája, de ha azért imádkozunk, hogy Jézus növelje a mi hitünket, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ő növelni fogja a hitünket. Azt is mondta Jézus, hogy kérjetek és adatik. Ez nem mindenre vonatkozik, hogyha valaki mondjuk egy öttalálatos kér a lottón, nem valószínű, hogy ezt Isten meg fogja hallgatni. Már csak azért sem, mert nem valószínű, hogy javára válna az ötös találat. De hogyha valaki azt kéri, hogy Uram, növeld az én hitemet, az ilyen imádságoknál kedvesebb imádságot Jézus sem tud elképzelni. Hadd merjem ezt bátran kijelenteni. Azért merem ezt ilyen bátran kijelenteni, mert tudom, mit jelent szülőnek lenni. Ha odajön hozzám a gyerekem, és azt mondja, hogy én csak szeretnék veled lenni, akkor annak egy szülő nem tud ellenállni. Nem fogja azt mondani, hogy figyelj, én még inkább Facebookozom egy kicsit. Milyen szülő az? Az semmilyen. Az igazi szülő ilyenkor azt mondja, hogy hát a gyermekem rám vágyik, akkor megadom, amit kér, megadom neki önmagamat. És Jézus is így van vele, hogyha hitet kérünk tőle, azaz a vele való kapcsolat megerősödését, akkor ez számára egy nagyon kedves kérés, amit teljesít. Hadd fogalmazzak úgy, ennek a mai alkalomnak az a címe, hogy fordulópont. Hogy amikor Jézus eljött erre a földre és meghalt a kereszten, akkor fordulópont állt be a háborúban. Nevezetesen eldőlt a háború. Isten és az ő oldalán álló hívő emberek úgymond diadalt arattak. Eldőlt a háború. Az ördög legyőzetett végleg. A háború ugyanakkor még nem ért véget. Még hosszú utat kell megtennünk, amíg a mennybe érünk. És holnap erről lesz szó, addig még harcokat kell vívnunk, erről fogunk majd holnap este beszélni, de addig is merüljünk el annak az örömében, hogy Jézus eljött és megváltott bennünket. Miénk a bűnbocsánat és az örök élet ajándéka, ha mindezt hittel elfogadjuk tőle. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus, olyan sokszor hallottuk már az evangéliumokat. El tudjuk mondani talán külön-külön is mindegyiknek a történéseit egymás után. Pontosan tudjuk, mit mondtál, mit tettél. Mégis olyan sokszor csak úgy keresztül megyünk ezeken a tényeken, és nem hoznak létre változást bennünk. Köszönjük, hogy te nem csupán ezeket az eseményeket akarod a szívünkre helyezni, hanem azt is, hogy miért tetted mindezt irántunk való szeretetből, és azért, hogy megszabadulhassunk, hogy abból a verességből felállhassunk, ahonnan úgymond önmagunktól esélyünk sem lett volna felállni. Köszönjük, hogy veled együtt újrakezdhetjük, és nem csupán újrakezdhetjük, hanem a te oldaladon egyenesen a mennybe juthatunk. Köszönjük, hogy ilyen egyszerűen hangzik, de mégis a világ legnagyobb üzenete. Kérünk, Urunk, hogy segíts a mi hitetlenségünkön. Segíts, hogy le tudjuk győzni a büszkeségünket, amely folyamatosan azt mondatja velünk talán ebben a pillanatban is, hogy megy ez nekem magamtól is. Majd én megoldom az életemet, majd én élek teljes életet, ahogy én elképzeltem. Urunk, kérünk segíts, hogy ráébredjünk a szükségünkre. Hadd tudjunk hozzád menni, leborulni előtted, és hálát adni neked, a mi Urunknak és megváltónknak. Kérünk, Urunk, segíts, hogy beléd kapaszkodhassunk egész életünkben, hadd töltsön el bennünket már most a bűnbocsánat és az örök élet öröme. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Jézus mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Amen. Áldás békességet, viszontlátásra.